Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Nyereséges Vállalkozás Podcast legújabb epizódjában. A mai egy rendhagyó alkalom, ez egy extra epizód, ami nem adott hónap első napján érkezik. A mai vendégem egy visszatérő vendég, Dallos Zoltán, aki az elmúlt évben egy nagyot tudott növekedni a cégével, pontosan 70%-ot, és arról fogunk beszélgetni Zolival, hogy mi van e mögött, mik a tapasztalatai, tanulságai, és mik azok, amiket ti is magatokkal vihettek a növekedés során. Ha esetleg nem ismeritek Zolit, akkor javaslom, hogy hallgassátok meg a vele készült első epizódot is, amit egy évvel ezelőtt készítettünk. Ott egy teljes körű betekintést kaphattok az ő cégébe és abba, hogy mivel foglalkozik. Zoli, sok szeretettel köszöntelek újra a műsorban. Ugye nagyjából egy éve beszéltünk mi utoljára, akkor egész részletesen átbeszéltük a vállalkozásodat, a hallgatóknak javaslom is, hogy hallgassák meg azt a beszélgetést is, és utána vagy igazából mindegy, hogy most hallgatják ezt. Ugye ma azért vagyunk itt, ez egy extra epizód, hogy növekedtetek egy nagyot tavaly, és azért ez nem arról szólt csak, hogy feltekertétek a marketinget, és jöttek a leadek, jött a bevétel, és akkor hurrá, mert ugye ti azért egy kapacitásokkal gazdálkodó cég vagytok, és emiatt szerintem nagyon izgalmas, hogy milyen pozitív és negatív tapasztalataid voltak közben.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és külön örülök, hogy most tudtunk találkozni először. Olyan régóta ismerjük már online egymást, hogy át is kellett gondolni, hogy volt-e már személyes találkozó, vagy nem, de hogy most végre ez is összejött, úgyhogy köszönöm szépen.
Úgyhogy vágjunk is bele, ugye növekedtetek egy nagyot, ami azt jelenti százalékosan egy 70%-ot növekedtetek 22-ről 23-ra. Igen. Ez ugye bevételben nagyságrendileg azt jelenti, hogy 70-ről 120-ra növekedtetek. Igen. Egyébként visszahallgattam az előző beszélgetésünket, és ott azt mondtad, ugye ez az előző évnek az elején volt, hogy 2023 végére egy ilyen 120-150 milliós bevételt látsz te. Ugye az alját azt el is csüptétek, és ez is egy 70%-os növekedést jelentett. Általánosságban milyen érzéseid, milyen gondolataid vannak ezzel a növekedéssel kapcsolatban?
Az egyik az, hogy körülbelül ez az a szint szerintem, ez a nagyjából havi 10 millió forint nettó, amiből már lehet gazdálkodni. Tehát, hogy tényleg így a visszatekintve arra az egy-másfél évvel ezelőtti állapotra, ott igazából kicsit így a túlélésért megy a minden hónap. És hogy ez már sokkal inkább az, hogy tudunk tényleg tervezni, tudunk gazdálkodni, most már az adott pozíciókra van nagyjából annyi kollega, ami ad egy stabilitást, tehát hogy egyszerűen kell egyfajta tömeg, vagy kell egyfajta méretgazdaságosság, ami fölött tudsz már úgy igazán játszani és gazdálkodni. És hogy szerintem körülbelül ez az a szint, amit szolgáltatóként így el kell érni, és e fölött jön egy új dimenzió. Én most ezt érzem.
Ugye pont ez a évi 120, az havi 10 millióra jön ki, de hogy ahogy mutattad a riportokat, kimutatásokat a felvétel előtt, azért láttuk, hogy ott a január-február tavaly éveleje, az még nem itt tartott. Hol tartottatok akkor, és most hol tartotok?
Hát igen, ott talán az évelején volt ilyen 4-5 millió forint körüli árbevétel, ugye most a havi 10-12 azok így a standardek, és ugye most azon dolgozunk, hogy a következő lépést ugorjuk meg, hogy ez a 15-20-as zónát tartsa folyamatosan, és igazából ugye a következő nagy mérföldkő vagy cél az a 300 milliós árbevétel.
Azért ugye havi 4-5-ről havi 8-10-ig eljutni, ott valami lehetett. Tehát mi volt az? Van egy-két olyan pont szerinted, ami így átkapcsolta ezt, és át tudtatok fordulni, átlendülni valamilyen akadályon?
Igazából több dolgot is. Ugye egyrészt nyilván volt egy inflációs hatás, azért azt ne felejtsük el, hogy ebből mondjuk 15-20% az ugye az inflációnak a... Az más kérdés, hogy tudja az ember érvényesíteni, vagy nem az áraiban, de ugye volt egy ilyen hatás az elmúlt évben, ezt azért muszáj megemlíteni. De amiben azt gondolom, hogy több dolgot fel tudok sorolni, amit változtattunk, egyrészt hála neked, és tényleg nem csak az, hogy azért, mert itt vagy, és hogy direktben tényleg itt promotáljam a szolgáltatásod, de tényleg nagyon hasznos volt az a egy-két meglátásod controlling szempontból. Jó tábláink voltak, de kicsit finom hangolni, még miket kéne figyelnünk, milyen mutatókat. Ez segített mondjuk azt elérni, hogy ügyfélsorosan látjuk a bevétel és költségeket, tűpontosan, minden hónapban, vagy minden időszakra vetítve, és látjuk azt, hogy melyik ezek azok az ügyfelek, ahol vagy nem éri meg, vagy túl sokat dolgoztunk vele, és nem jól árasztuk, vagy nagyon jó volt az ár, és jól kalkuláltunk vele. Tehát az, hogy tisztán látunk, az egy nagyon fontos szempont. Van sales csapatunk, tehát azt én mindig kiemelem, hogy szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy marketingeznek, bejön a lead, és akkor az úgy megoldja magát. De nem, hanem igenis kell egy sales csapat, aki, ha nincs sales csapat, akkor az én vagyok, aki a leadekből aktív ügyfelet csinál. és erre most van egy, ez a létszám az változott, de 2 és 5 fő közötti létszám között változtunk, de van egy sales csapatunk, akik tudnak tárgyalni, önállóan tudnak zárni, szerződni. Tehát az egész rendszeren végig tud áramlani egy ügyfél, és szerintem ez nagyon fontos. A harmadik talán tényleg így a kicsit az idő is, az, hogy most már ez az 5. évünk, és vannak olyan ügyfeleink, akik visszatérnek, elégedettek voltak, tovább ajánlottak minket, tehát hogy ez a brand érték is nő folyamatosan, és nyilván mi is próbálunk tenni még pluszba ezért, hogy tartalmat gyártunk, jelen vagyunk rendezvényeken, szereplek, vendégszereplek podcastekben, én is csinálok podcastet, és akkor így próbáljuk terjeszteni a hírünket, és még egy utolsót említenék meg, ami most így gyorsan eszembe jut, ezt néztük is a felvétel előtti görbéken, az pedig a SEO-nk, vagyis a kereső optimalizálásunk, hogy nagyon sok szóra most ott vagyunk a top 3-5-be, és a találataink, tehát ahogy bejönnek az ügyfelek, azok vagy a SEO miatt, tehát a kulcsszavak miatt jönnek be, vagy ránk keresnek, és a brand nevünkre keresnek rá, az meg az általános ismertség miatt van.
Ugye 3 dolgot is említettél most, és mindegyikre kapcsolódnék valamennyire. Ugye mondtad a tisztánlátást, pedig ugye mi csak egy alkalommal beszéltünk, amikor megmutattad a számokat, és itt egy érdekesség, amit én is látok, és a szolgáltató ügyfeleknél mindig mondom, hogy az, hogy jön a bevétel, látjuk, hogy ügyfelenként, nyilván látjuk ügyfelenként mennyi a bevétel, mert az a számlázóból, ha más nem kijön, de hogy azt is látni, hogy mennyi ár és marad abból. Mert ugye egy 1 milliós ügyfél, meg egy 1 milliós ügyfél alapvetően bevételbe ugyanazt jelenti, tehát ugyanúgy tekintesz rá. De ha látod azt is, hogy az egyiken marad mondjuk 700 ezer ár, és a másikon meg csak 200, az teljesen más megvilágításba helyezi a dolgokat. Ugye a másik, amit mondtál, az a sales csapat meg rendszer. Mire ez a beszélgetés kimegy, addigra kiment egy előző epizód, ahol Lipner Tamás volt a vendégem, és Tamás nagyon értékes dolgokat mondott ezzel kapcsolatban, tehát a hallgatóknak mindenképp javaslom, hogy hallgassák meg, és ami érdekes volt ott nekem, nem tudtam, mire számít csak Tamástól, de hogy ő nem ilyen technikákat hozott, sales technikákat, hogy mit kell mondani, meg hogy kell, és akkor majd ezt megcsinálod, és jó lesz, hanem rendszerben gondolkodva hozta az egészet, és ez nekem egy teljesen új megvilágításba helyezte. Illetve ugye veszem fel a beszélgetéseket, valamelyik hamarabb kimegy, valamelyik később, de hogy Zsőre Tamás is ezt mondta nekem, amikor kérdeztem tőle, hogy mondja már 2-3 olyan dolgot, ami szerinte a kulcs, azért ő ugye elvitt a nulláról egy exitig egy egész nagy céget, és ő is a CS-t hozta, hogy szerinte, ha nincs normális CS, nincs az keretbe foglalva, nincs csapat, nincs rendszer mögötte, akkor igazából nem lehet növekedni. Úgyhogy tudok kapcsolódni a CS-re is, illetve harmadiknak mondtad a brandet, és a SEO-t, és ez ugye nagyon izgalmas, hogy mondtad, hogy SEO-ból érkeznek különböző kulcsszavakra, és hogy nagyon nagy rész érkezik a ti brand nevetekre való kereséssel, és ugye ez látszik a te munkásságodból, tehát hogy annyi helyre igyekszel ott lenni, és azért aki a DLX-re keres, az nem egy ilyen általános keresés, tehát nem csak beírja, hogy marketing, vagy videó, vagy podcast, hanem konkrétan titeket keres. Ott valószínűleg, ha ő jelentkezik, lead lesz belőle, azt jobb, sokkal nagyobb eséllyel tudjátok konvertálni. Igen.
De visszakérdeznék, hogyha megengeded, hogy te mit tapasztaltál, akár ebben, vagy az elmúlt egy évben mondtad, hogy nagyon sok ügyfél érkezett hozzád, hogy neked mi működött, mert ez is egy tök jó példa, hogy a podcastet most már második éve csinálod, harmadik?
Szerintem már ez a harmadik, vagy három, igen.
Hogy te mit látsz, és mondjuk neked mi működött, mert ez is egy tök fontos.
Ugye lesznek közös pontok, mert látom azt, hogy mondjuk van olyan ügyfél most, akit visszanéztem az adataimat, és látom, hogy mondjuk az e-mail vagy a hírlevél listámra fel van iratkozva, megnyitotta az összes levelet, elmondása szerint az összes podcastemet meghallgatta, és egy ilyen érdeklődőnek nem adok magasabb árat, de hogy valószínűleg
sokkal könnyebb,
bátrabban tudok ajánlatot adni, mert valószínűleg át fog menni rajta. A másik, ami nekem nagyon fontos, az az ajánlás az ügyfelektől, tehát az, hogy valakinél van egy sikeres együttműködés, és akkor jönnek az ajánlások, akár tőled is jött ugye ajánlás nemrég, de hogy más formában is látom azt, hogy valakinek van egy pozitív tapasztalata azzal kapcsolatban, ahogy dolgozom, és lát mondjuk van egy nagy élménye, egy tisztánlátás, valami pénzt találunk a rendszerben, és hát örömmel ajánlásoknak, úgyhogy ezt a kettőt mondanám.
Hát nekem tényleg egy javaslatom van, hogy mindenki foglalkozzon a controlling-el, mert tényleg nagyon fontos, és kicsit ilyen, hogy én ugye a disk teszt alapján azt hiszem, én piros-sárga vagyok 50-50-ben, tehát nekem a kékem, ez a precíz, ez a nagyon ellenőrző, nagyon kontrollingos, ez nekem alapértelmezetten gyenge volt, de tudom azt, hogy muszáj foglalkozni vele, és hogy rákényszerítem magam arra, hogy figyeljem ezeket a számokat, táblákat. És ha már egyszer kialakult egy rendszer, akkor már fenntartani már például sokkal könnyebb. és akkor így gördül egyik az, napról a másikra.
Hiányos a kékséged, az nem látszik a rendszerekben, meg a riportokban, amiket pedig mutattam.
Ez egy felvett kék, igen. És egy ilyen.
Ezzel kapcsolatban azért eszembe, hogy ezt tapasztalom, meg úgy más vendégeim is mondták már, hogy alapvetően, ha nem vagy kék, akkor nyilván fázol kicsit az, hogy riportálás, meg adatok, meg itt kalkulálgatni, meg az Excel, de ha viszont meglátod, meg megérzed a saját bőrödön azt, hogy látod tisztán, hogy mi történik, vagy tervezel, és akkor látod, hogy hatással vagy a cég eredményére, akkor egy idő után, és szerintem ez nem olyan hosszú idő, elkezded ezt élvezni. És akkor már nem azon, hogy basszus, most le kell ülni, itt controllingot nézegetni, hanem várod, és élvezed, hogy ott te igazából üzletember vagy, és nem egy ilyen operatív tűzoltó vezető.
Hát és nagyon büszkén mutogatjuk, tehát ugye, ahogy láttál, meg is érkeztél hozzánk az irodába körbe tévék, és ugye futnak a riportok a tévéken, és ugye a leendő vagy új ügyfeleink is, aki egyszer belép hozzánk, azt látja, hogy itt rend van. Tehát ugye van egy nagyon fontos üzenete kifelé, hogy tényleg figyelünk a részletekre, és ott van az ügyfél elégedettség, ügyfél visszajelzés, teljesen transzparens, minden kollega és minden ügyfél látja, hogy az utolsó értékeléseink azok hogy alakultak. És ez nekünk nagyon fontos, hogy tényleg ez jó legyen és profi legyen.
Itt most eszembe jutott egy gondolat még a legelső podcast epizódból. Ugye most a nyereséges vállalkozás podcastben vagyunk, és abban szerintem egyetértünk, hogy ez a riportálás, a controlling, a tisztánlátás, a tervezés, ezek azért nagy hatással vannak arra, hogy milyen eredmény lesz a cégben. És ugye Egerszegi Krisztián volt az első vendégem a podcastben, és Krisztián mondta azt, hogy te szeretnél egy veszteséges vállalkozásnak az ügyfele lenni? Tehát, hogy ugye miért akarunk nyereséges vállalkozást építeni? Van egy csomó dolog, nem csak az osztalék miatt, de hogy igazából ki szeretne egy veszteséges vállalkozásnak az ügyfele lenni? Hát senki, mert ott bizonytalan az egész, meddig fogsz te szolgáltatni engem, hogyha veszteséges a céged.
Igen, be meg kell egy egészséges szintet találni, ami fenntartható.
Oké, viszont evezzünk vissza az eredeti témánkhoz, ugye, hogy nagyot növekedtetek, és mondtál három dolgot, hogy mi volt mögötte. Hol tartatok most ezzel kapcsolatban, mert ugye beszélgettünk róla, hogy azért a sales is, a csapat, az nem olyan, hogy akkor most felvettünk 5 embert, és akkor ez fut utána meg már 7 ember van, hanem egy kicsit ez hullámzik, hogy ezzel kapcsolatban akár negatív, akár pozitív élményeket, ami a hallgatóknak is hasznos lehet.
Itt két gondolat jut eszembe, az egyik, hogy szerintem meg kell különböztetni azt, ami marketing aktivitás, tehát ami leadet generál, és utána azt, ami sales aktivitás, tehát hogy a leadekből lesz aktív ügyfél. És ez gyakorlatilag két különálló folyamat, amit lehet nézni, hogy a lead generálásért lehet csinálni, lehet hirdetni, lehet tartalmat gyártani, lehet ajánlásokat kérni, vannak ajánló partnerek mondjuk, tehát ugye ez mind az, ami leadet generál, de utána ki az, aki tényleg az igényt megfogja, és végigviszi odáig, hogy a szerződés alá van írva. Mert utána már az ügyfél menedzser csapat jön, az aktív kezelés az már egy más terület. Tehát ez szerintem az egyik fontos, hogy szétválasztani a lead generálást és a sales-t. A másik pedig, hogy a sales-nél, ezt az egyik call centertől tanultam, hogy a sales is többszintű lehet, vagy érdemes többszintűen kezelni. Kettő vagy akár három szintet is érdemes megkülönböztetni. A legfelső szint az, aki tárgyal és zár, viszont mivel az ő ideje azzal megy, hogy ő tárgyal, ő nem biztos, hogy fel tudja venni a telefonokat, hogyha visszahívja egy ügyfél. Tehát érdemes a pre-sales-t, a telefonos előkészítést és a tárgyalást azt legalább két szintre széthúzni, de akár lehet három is úgy, hogy valaki csak idézőjelben ajtót nyit, hogy üdvözlöm Ádám, csak amiért keresem, hogy holnap, nem tudom, délőtt vagy délután jobb önnek, mert az egyik kollégám fölhívná és kicsit hosszabban tájékoztatná. Neki csak ennyi a dolga. De. És holnap jön a telefonos kollega, aki már picit felmér és igényt felkelt, már jókor fog hívni, és utána jön a sales, utána jön a tárgyalás. Tehát ez még egy nagyon, nagyon nagy tanulság volt, hogy eleve aki tárgyal, ő általában nem szeret telefonálni, aki meg telefonálni szeret, ő meg nem szeret a frontba lenni. Tehát, hogy ezt is így tök jó szétszedni, és mindenki azt csinálja, ami az erőssége. Hát ez volt még egy ilyen nagy rádöbbenés, és hogy ezt mindenképp érdemes külön csapatba kezelni.
Az jut eszembe erről, amit mondasz, hogy ugye tudatosság van mögötte, de másrészt viszont teljesen józan paraszti ész, tehát kipróbálod, igen. Ez működik, ez nem működik, és akkor másképp csinálom, és ezt látom ügyfeleknél is. Nyilván valaki sokkal nagyobb mértékben növekszik, vagy valaki sokkal jobban nyomja a gázt, mert szükség van rá, mert még nem tartott cégméretbe, hogy eredményes legyen, valaki lassabban növekedik, de hogy mindenhol ezt látom a növekedés kapcsán, hogy egy picit megnövekedünk, visszaesünk, aztán valamit újra kipróbálunk, valamit elengedünk, és ez egy ilyen folyamatos előremenés, és nem azon, hogy megnőttünk, és akkor ez felfelé jöjj el folyamatosan, úgyhogy nagyon izgalmas, és nagyon sok tapasztalatot lehet gyűjteni szerintem ezen az úton.
Igen, és szerintem még ami egy fontos és nehéz kérdés, hogy a különböző területeknek az érdekeltségi rendszerét bónuszrendszer, jutalékrendszer, egész érdekeltséget hogy állítod be. Ugye míg a salesnél ott viszonylag egyértelmű, hogy miket tudsz mérni, az ügyfélmenedzser csapatnál már egy picit nehezebb, a háttércsapatnál meg általában a legnehezebb mérni azt, hogy méred az ő teljesítményét, és hogy jelzel vissza, hogy premizálod, hogy díjazod a munkáját. Nekünk az idei év az erről szól, hogy ezt tegyük rendbe, és kerüljön helyre az, hogy az egyéni motivációk, cégérdek így egy irányba mutasson minden.
Itt is egy korábbi beszélgetés jut eszembe, ugye az idei év első epizódjában Tomán Józsi volt a vendégem, és ott egy sarkalatos pont volt, hogy Józsi mondta, hogy szerint az nagyon nagy hiba, hogy Magyarországon a legtöbb vállalkozásnál fix bér van, esetleg van valami kis mozgóbér, hogy az elenyésző, és hogy szerinte sokkal másabb az, amikor valahogy úgy van kialakítva a bérezés, azért ezt nem egyszerű megcsinálni, de hogy minden munkakörnél ez egy motiváló legyen, és akarjon dolgozni, akarjon többet teljesíteni, és ugye amiatt is fontos ez, hogy akkor igazából egy irányba húzzuk a szekeret mindannyian. Egy másik oldalról meg szerintem ez megszűri az embereket. Tehát aki nem akar teljesíteni, és azt keresi, hogy fix bérért el van, éppen megcsinálja, amit muszáj, az nem biztos, hogy hiányzik neked a cégbe, viszont az, aki, akit ez motivál, az viszont legyen itt is, és dolgozzon veled.
Igen, az idei évünk az erről fog szólni, hogy ennek a rendszerét így megszilárdítom. Vannak már alapok, meg vannak tesztelés alatt lévő számítások, de idén ezt mindenképp meg szeretnénk alapozni.
Előre bocsátom, hogy valószínűleg ez olyan lesz, hogy kitaláltad és működik, biztos, hanem biztos sokat kell ezt ütni. Azt hiszem, hogy a laptop szakis srácok, ugye ők is a vendégeim voltak a podcastben, ők mondták azt, hogy nagyon sokat dolgoztak vele, sokadik verzió lett sikeres, tehát hogy nem volt egyszerű kialakítani ezt a motiváló bérrendszert, de amikor ez kialakult, onnantól kezdve nagyon átfordultak a dolgok, és ez nagyon pozitív hatással volt nekik az eredményekre. És akkor ugye, ha visszaelvezünk megint ehhez a nagy növekedéshez, ami nekem még izgalmas, meg érdekes, hogy mi van e mögött, az a kapacitások kérdése. Azért ezt látom ügyfeleknél, hogy ez nem olyan egyszerű ám a kapacitásokkal gazdálkodni, és ugye ezt mondtam az elején is, hogy ti nem úgy növekedtetek, nem egy webshop vagytok, hogy feltekertétek a marketinget, és akkor megnőtt az árbevétel, hanem azért ott mögé kell tenni a kapacitást is, ami lehet saját ember, lehet a vállalkozó, azért ezzel folyamatosan gazdálkodik.
Kezdenek az aránya.
Mindig ki tud szolgálni ugye az ügyfeleket, de ne is legyen túl sok kapacitás, mert akkor az nagy költséggel jár. Itt mik a tapasztalataid, és mik az élményeid ezzel kapcsolatban?
Hú, hát az a tapasztalat, hogy az elején, amikor a legelején indultunk, akkor szinte majdnem mindenki alvállalkozó volt, mert hogy hirdettük is a rugalmasságot, és hogy milyen jó, hogy éppen annyi erőforrást vonunk be, amennyi kell. Ez egészen addig jó volt, ameddig az első pofonokban nem ütköztünk bele, hogy hát az alak éppen nem ér rá, éppen már elköteleződött máshova, éppen csúszik a munkája, mert túlvállalta magát, és mi ki voltunk téve néhány alvállalkozónak. Ez kb. Ilyen 2 éve volt, amikor elindult egy váltás, hogy jó, akkor hozzunk be mindenkit fixre. Teljesen elbillentünk oda, hogy 90 sok százalékban már fix kollégáink voltak. És körülbelül pont az idei, ugye azt is kiszúrtad a januárunkat, hogy az miért volt olyan, amilyen volt, az gyenge volt idén is, hogy az volt, ami úgy igazán megint rádöbbentett arra, hogy most viszont túl sok a fix kapacitásunk, és hogy meg kell találnunk ennek a kettőnek az optimális arányát, ami valahol nem tudom, 70-80% körüli fix, és 20-30% a vállalkozó lesz, most ezt látom, és mindig egy picit szorosra hagyva a belső kapacitást, hogy amikor kell, akkor vonjunk be külsősöket pluszba. De az se jó, hogyha túl sokat, tehát hogy ebbe is egy jó arányt meg kell találni. Hál' Istennek nagyon sokan kerestek meg minket, hogy vagy munkatársként, vagy alvállalkozóként dolgoznának velünk, tehát adatbázisunk az van rá, csak tényleg meg kell szervezni a munkát. De valahogy most ebbe látom az ideális arányt, hogy ilyen 70-80% fix állomány.
Ugye így, hogy egyre több ügyfélel dolgozom itt a controlling szolgáltatásunk kapcsán, tökre ilyen mintázatokat kezdek látni, és csak most kifejezetten direktben a kapacitások kapcsán látom azt, hogy valaki már megégette magát a vállalkozóval, akkor ő úgy gondolja, hogy hát ő nem akar a vállalkozót, ő saját embert akar, más meg pró és kontra, ugye, ő meg nem akar saját embert, mert nem tudja még feltölteni, meg nem kell neki, meg nincs is irodája, tehát ő a vállalkozót akar, online dolgozzon, és akkor úgy menjen. Igen. És valahol ugye, ahova te már most eljutottál, ugye középen van az igazság, tehát hogy egyik se rossz vagy jó, de hogy meg kell találni azt, hogy nálad mi működik a te cégedben, a te költségszerkezeteddel, a te ügyfélszámoddal, a te szolgáltatásaiddal, mi az a optimális.
Mennyire szezonális az a tevékenység? Ugye nekünk annyi szezonalitás van benne, hogy általában az évvége, tehát karácsonytól mondjuk január közepéig gyenge, mint általában minden B2B terület. Ott azért van egy leállás. Meg a nyár olyan, hogy bár ott nem teljesen, hiszen ott mindenki máskor van Szabin, de az kiátlagolva ott is mondjuk egy ilyen 50-60%-ra visszaesik azért a lendület. És az erős az a február-május vége, illetve a szeptembertől december elejéig ugye ez a két fő csúcsszezon. De hogy ezt a hullámot viszont muszáj ezzel lefedni. És van még egy terület az alvállalkozók mellett, ami nekünk nagyon bevált, azok a diákok. Mert azt látom, hogy tényleg ott a főiskola utolsó éveiben mindenki már helyezkedik, próbál egy olyan helyre kerülni, akár gyakornoki pozícióra, ahova adott esetben tud is maradni majd a egyetemi évek után. Kedvező a foglalkoztatás, ugye ott nem nagyon van adóteher, csak általában a szövetkezeteknek van valamekkora jutalék vonzata, de egy rugalmas és kedvező foglalkoztási forma, és szerintem érdemes ezzel is kalkulálni, mint egy harmadik elem az alvállalkozók és a fixek mellett.
Ugye ez így tök logikusnak tűnik, ahogy elmondtad, hogy látod, hogy van szezonalitás, azt nyilván ki kell olyankor egyensúlyozni a vállalkozóval, de hogy ez nyilván kell a tapasztalat, hogy ezt lásd, mert innentől kezdve már egyértelmű, mint egy társasjáték, hogy mi a teendő. Igen. Illetve itt a diákok kapcsán, amit mondtál, ezt is látom, hogy feleknél valakinél jól működik. Ugye egy egész egyszerű foglalkoztatási mód, ugye a szövetkezet gyakorlatilag beszámláz, és akkor nem az olyan, hogy bérszámfejtés, meg szabadság, meg mit tudom én, amennyit dolgozik, annyit fizetsz, és egy viszonylag egyszerű módszer.
Igen. Meg kicsit ez rá is kényszerít arra, ugye a Vállalkozás mítosza című könyvben volt, hogy ugye minden cégnek egy McDonald's-ot kéne építenie, hogy annyira jól leírtak a folyamatok, hogy szinte bárki el tudja végezni, és pont jó példa ugye a McDonald's, ahol kb. Diák az összes munkaerő, vagy talán a menedzseren kívül szinte majdnem mindenki diákként foglalkoztatnak, hogy és egy ekkora szervezetet el lehet működtetni így. Tehát, hogy ez is egy tök jó példa, hogy ha nagyon jól leírtak a folyamataink, akkor tudunk válogatni. Nyilván ez szakmaspecifikus, pozíció függő, van, ahol tényleg kell az élettapasztalat, meg kell az érettség hozzá, hogy nem biztos, hogy jók a diákok az adott pozícióra, de mindenképpen egy jó és megfontolandó alternatíva.
Most ezzel feldobtál egy labdát, és megkérdezem, hogy mit gondolsz, hogy nálatok ez hol tart, hogy mennyire vannak jól leírva a folyamatok, mennyire hol tartatok ti a McDonald's-szá való út kapcsán.
Hát messze vagyunk még tőle, de dolgozunk rajta. Ez is talán egy, hát szerintem körülbelül a múltkori podcast beszélgetésünk óta van már rendszerben. Itt is elkezdtük Word Docsikba írni, Google Drive-ra írni, akkor célszoftvert kerestünk hozzá, de az éppen nem felett meg, és akkor végül a Confluence-t választottuk. Szintén közös ismerősünk ajánlása alapján, és akkor a Confluence lett a dedikált tudástárunk, és akkor mindent abba viszünk föl és rögzítünk. Van egy például új kollégáknak első heted, első hónapod, pontosan mit kell csinálni, hogy állíts be a profilképet, hogy állíts be a naptárad, és ezen végigmenjük, az új kollégáknál teszteljük, hogy tényleg egyértelmű-e, és meg tudják ez alapján csinálni. És utána pedig van, ugye nekünk úgy néz ki a szervezeti ábra, hogy három divízióban gondolkozunk, az A az az akvizíció, az a sales és marketing, a B az a maga a business, az az ügyfél kiszolgálás, és a C az meg ugye a controlling, minden, ami a háttér, a HR, a pénzügy, a rendszerek, a controlling, iroda. Tehát nagyjából ez az ABC nekünk, ahogy mi dolgozunk, és a szabályokat is ezekhez a divíziókhoz vagy osztályokhoz rendeljük hozzá. Tehát mik azok, amik az ügyfélkiszolgáláshoz tartoznak, mi az, ami... De onnantól kezdve, hogy a tárhelyen a mappa struktúrát hogy alakítsuk ki, milyen elnevezéseket használjunk, és ezeket folyamatosan bővítjük és vezetjük. De messze még a tökéletes.
Szerintem itt a folyamatok és a rendszer kapcsán is kicsit olyan ez, mint a növekedés is, hogy növekedsz, egy picit visszább lépsz, újra gondolod. Ezt épp egy kisebb ügyfelem jelezte vissza, hogy tavaly évvégén ezen dolgozott, ugye a controllingot összeraktuk, tehát pénzügyileg tisztán állt, egy másik szakértő segített neki, hogy rendszerbe szervezze a vállalkozását, elkezdett már ő is növekedni, bevonni embereket, a vállalkozókat, és amit összerakott tavaly évvégére, már most azt látja, hogy oké, most nem, hogy nem kell azért nulláról kezdeni, de hogy teljesen újra kell gondolni az egészet.
Hát meg igen, itt menet közben látod azt, hogy az a tudásnak is a fejlődése, hogy nem tudod azt, hogy mit nem tudsz, és most van, hogy már tudod, hogy mit nem tudsz, és elkezdted csinálni, és látod azt, hogy oké, tök jó, de még csak a felszínt kapirgáljuk, és hogy ez egy űrhajót lehet építeni a végén ebből az egészből. Úgyhogy mi is azt látjuk, hogy oké, most már vannak leírások, de még nagyon-nagyon-nagyon sok mindent lehet fejleszteni ebbe a rendszerben.
Itt a gyakorlati tudás jut eszembe, és itt is Tomán Józsira visszakapcsolok a vele való beszélgetésre, mert ő azt mondta, hogy nagyon sok jó könyv van, nagyon sok jó előadáson, el lehet menni rendezvényekre, de hogy mi az, amit megvalósítunk belőle, és én is tapasztalom magamnál is, ügyfeleknél is, hogy tényleg a gyakorlati tudás az, ami aztán értéket tud termelni. Ugye tényleg nagyon sok tudás van, én is sok podcastet hallgatok, könyveket olvasok, járok rendezvényekre, ami egyrészt nagyon jó, nagyon értékes, de hogy tényleg meg kell nézni azt, hogy mi az, amit a gyakorlatba ültetünk. Ugye még mindig a növekedés, és egy gondolat hozzá, amit így látok az ügyfeleknél, és amire próbálom őket motiválni, hogy oké, hogy növekedünk, de hogy nyereséges úton növekedjünk. Mert ugye az, hogy megnő az árbevétel duplájára, de a nyereség ugyanannyi maradt, vagy még kevesebb, az nem feltétlenül egy ideális állapot. Hogy ezzel kapcsolatban mit látsz, és mit teszel azért, hogy ti nyereséges úton növekedjetek, ne csak növekedjetek simán?
Hát az egyik az árazásunkat ugye vizsgáljuk felül folyamatosan, hogy tényleg mit kérhetünk el az adott szolgáltásért. Ugye itt nincsenek egységárak, nem úgy, mint tényleg egy mikrofonnál vagy egy laptopnál, nem az, hogy standard az ár, és nagyon picik a különbség mondjuk a szolgáltatóknál, hanem tényleg egy videó az lehet, nem tudom, 100 000 forint, és lehet 10 millió forint is. És a kettő között mik azok a szempontok, amik befolyásolják? Nyilván kicsi az ügyfélpénztárcája is, az, hogy az tényleg milyen háttércsapat, szaktudás kell hozzá, de nagyon-nagyon nagy a szórás. És hogy ez szerintem itt, tehát szolgáltatóként kifejezetten nehéz az, hogy az árazást azt jól be tud lőni. De szerintem ez az alapja az egésznek, hogy lássuk azt, hogy mi mennyibe kerül, ezért fontosak ezek a controlling táblák, hogy mi a költségoldal, és akkor lássuk azt, hogy legalább 3 vagy 4-szeres áron kell nekünk eladni a bekerülési költséghez képest, hogy a matek kijöjjön a hó végén. Tehát ez az egyik megközelítés, a másik pedig ugye az érték irányból való megközelítés, hogy én valójában mekkora értéket adok a cégnek, és az neki mennyit ér. És ez kicsit ilyen megfoghatatlan, ez elég nehéz belőni, de ugye itt lehet igazán nagyobb árést elérni vele.
Ugye nekem az árazás hát fontos témám, meg fontos témám volt korábban, és egy időben sokat kommunikáltam róla, akkor igazából azt próbálgattam, hogy ez mennyire üti át a potenciális érdeklődőknél az üvegplafont. Azt tapasztaltam amúgy, hogy nem annyira ment át, tehát hogy most teljesen más, hogy kommunikálok, tisztánlátásról, riportálás, tervezésről, ez úgy látom, hogy jobban átmegy, de hogy azért beszéltem korábban annyit az árazásról, mert már láttam még az első munkahelyemen, ami egy sok milliárdos cég volt, nagy ügyfélnél, szintén sok milliárdos, akár kisebb ügyfeleknél, hogy csupán az árazáskor már el tud csúszni a dolog. Tehát akár egy munka, egy projekt, egy ügyfél, vagy egy termék a gyártásban, ott rosszul árazod be, akkor ott már rögtön veszteséges lesz, és ugye az a baj ezzel kapcsolatban, hogy nem látod ott az árazás pillanatában, és akkor telnek, múlnak a hónapok, vagy évek, és az végig ott veszteséget termel.
És lehet, hogy aluárasztod magad, és amúgy az ügyfél többet kifizetett volna, csak ott hagytad az asztalon mondjuk azt a pénzt, vagy tényleg olyan kedvezményeket adsz, ami fölösleges, mert indokolatlan. Ugye itt meg a Weiser Istvánnak volt egy nagyon jó gondolata, hogy ha alkudni akar az ügyfél, akkor mindig kér valamit cserébe. És akkor például mi ezzel játszunk, hogyha oké, mehetünk lejjebb az árba, de akkor mondjuk előre kérünk, mondjuk 10 részt kössön le, és fizessen is ki mondjuk az ügyfél. Akkor mondjuk egy podcast sorozatnál. Igen, akkor igen, teljesen oké, hogy akkor annak a pénznek van egy értéke, van egy diszkont értéke.
Ugye az árazás kapcsán mondtad, hogy az egyik része, hogy tisztán lásd azt, hogy jól számolt ki, a másik meg az érték alapú árazás, és ezt is tapasztaltam korábban, hogy nem olyan egyszerű ám azt kiszámolni, hogy az végül is mennyibe kerül neked az a termék vagy szolgáltatás, amit eladsz. És ugye azt gondolnánk, hogy mondjuk a kereskedelemben a legegyszerűbb, mert tudod, hogy ennyiért veszem, és akkor rádobok valamennyit, és annyiért adom, de hogy ezt is látom ügyfeleknél, hogy ott se olyan egyszerű. Tehát ugye, ha webshop vagy, és külföldről veszed a terméket, az ugye nem annyi, hogy 1000 forintért veszed, annak még be kell érkezni hozzád, le kell mondjuk vámolni, átcsomagolod valamibe, eljuttatod a fulfillment szolgáltatóhoz, tehát ennek még egy csomó költsége van, és ugye árazáskor neked azt kell tisztán látni, hogy mennyi a tényleges önköltsége a termékednek vagy szolgáltatásodnak, mennyi pénzt teszel te bele ahhoz, hogy azt aztán eljuttasd a vevődnek, és ugye ott kell az ár is el kalkulálni. Tehát, hogy sokan már itt elcsúsznak, én ezt látom, mert nem egyszerű, és hát az, amit mondtál, az érték alapú megközelítés, az meg tényleg nagyon nem egyszerű, mert az egy teljesen más nézőpontot igényel.
És szerintem még egy nagyon fontos, hogy egy rugalmasságnak kell benne lennie. Tehát, hogy ha nagyon belefeszülünk abba, hogy pontosan mit írtunk a szerződésbe, akkor sokszor az ilyen nem jó érzéseket szül. Tehát, hogy igenis mi is És ezért is fontos az árazás, hogy hogy határozom meg, hogy van, hogy mondjuk két javítókört vállalunk egy videófelvételnél, de megcsináljuk a harmadik, meg a negyediket is, hogy az ügyfél tényleg legyen elégedett, mert lehet, hogy ott valamit nem jól definiáltunk az elén, és amiatt lett mondjuk több munka vele, de lehet, hogy mi ezt benyeljük ezt a néhány órányi mondjuk plusz költséget vagy veszteséget, azért, mert cserébe egy hosszú távú ügyfél lesz. Tehát itt szerintem meg mindig érdemes mérlegelni azt, hogy mi az, az üzleti döntés, ami nekem megéri mondjuk az elején beáldoznom azért, hogy ez egy jó hosszú távú kapcsolat legyen. És itt meg ugye sokszor szembe megyünk a szigorú kontrollinggal meg a számokkal, hogy igen, az nekünk lehet, hogy megéri veszteségesen is az elején, de itt lesz 5 évig az ügyfél utána.
És ugye itt meg mondjuk bejön egy új fogalom, a vevő élettartam érték. Ugye oké, hogy az elején veszteséges lesz, de utána a következő negyed évben, mondjuk, ha nem is a következő hónapban, a következő harmadik, negyedik, ötödik hónapban már mondjuk nullás, és utána meg elkezd profitot termelni. És ugye itt is ez egy nagyon mély téma, amit most megnyissunk ide, hogy nagyon érdekes, ugye, hogy tudsz-e vevő élettartamban gondolkodni, vagy az egyszeri alkalmakat látod, és azt mondod, hogy 100 000-ért adsz valamit, 50 000 az árésed, akkor igazából te csak egy 10-est költhetsz a vevőszerzésre, mert kell neked a haszon, vagy azt mondod, hogy igazából ebből lesz még később is üzlet, akár veszteséggel is adhatom, és akkor lehet akár magasabb vevőszerzéssel is dolgozni.
Mi látjuk abszolút a teljes élettartamot, azoknak a átlagát, mediánját, tehát pontosan látjuk azt, hogy nekünk hogy és mennyit ér egy új ügyfélnek a szerzése. Ezt én is javaslom mindenkinek, hogy ezt számolja ki, mert eleve akkor tudok mondjuk egy ügynöki megállapodást kötni, hogyha valaki hoz egy ügyfelet, és azért adok jutalékot, akkor tudom kiszámolni, hogyha látom, hogy hosszú távon mennyit fog érni az ügyfél nekem.
Ugye az az érdekesebb, hogy nyilván sok cégnél adnak jutalékot azért, ha valaki hoz egy ügyfelet, meg mennek a különböző pénzmozgások, de azt nem számolod ki, meg nem tudod, hogy igazából te mennyit is adhatsz, akkor ott az egy eléggé vakrepülés vagy szerencsejáték tud lenni. Lehet, hogy odaadod jutalékba az árésednek több mint felét, és te nem tudsz róla, mert azt hitted, hogy hát így jó lesz, mert adtam 10%-ot vagy 20%-at azért, mert hozott nekem ügyfelet, és közben meg lehet, hogy nem is érte meg ez az üzlet, csak ugye nem látod tisztán, és így nem tudsz objektíven jó üzleti döntést hozni.
Így van.
Ugye nagyjából egy éve voltál itt a podcastben, és mondtam már az elején, hogy akkor mondtad, hogy ilyen 120-150 milliós bevételt vársz, és addigra már szerinted elkezd gyarapodni a nyereség is. Most mit vársz idénre? Mit látsz? Mit tervezel? Hogy látod a dolgokat?
Hát a realitás mondjuk, hogyha egy hasonló növekedési évet nézzünk, de látom azt most már eltelt 3 hónap, hogy ugye mi a tény ebből, akkor most a realitás valahol szerintem ilyen 160 és 200 között. Az ideális cél az a 300, ugye körülbelül az, amit így 250-300 között, azt gondolom, hogy már tényleg stabil az egész rendszer, és nyereséges, és tudunk versenyképes béreket adni, és az egész jól működik. De most az idei évre a realitás az a 160-200, én most azt mondanám. De ez is megint kb. Ez a 60-70%-os növekedés, ez benne lesz, és benne lehet. És ehhez az kell, hogy tényleg ebből a havi bevételi szintből el tudjunk billenni. Ehhez sales aktivitás kell, régi ügyfeleket újra aktivizálni, és a meglévőknek eladni esetleg mást, upsell, cross-sell technikákkal.
Ugye ez
a recept
jó,
az viszonylag egyszerű.
A végén elkezdted sorolni, hogy azért megvan előtted az, hogy mit tudsz ezért tenni. Uh-huh. Nem csak az, hogy akkor többet költünk marketingre, és majd lesz valami, hanem azért ez is egy kicsit komplex dolog. Tehát ugye megmozgatni Igen. régi ügyfeleket, egy csomó dolog van valószínűleg még a háttérben, amit nem is soroltál, amit igazából tehetsz azért, hogy növekedjetek.
Hát az adatbázisunk most 12.400 cég van a sales látókörünkben, és nekem összesen kell 100 ügyfélre fölmennem. Tehát, hogy van potenciál a magyar piacba bőven. És én például azért sem erőltetem a külföldöt még, mert vannak már megkeresés, gondolkozunk benne, de hogy sokkal praktikusabb, hogyha itthon megyünk még előre, egy bizonyos szintet elérünk itthon, és majd utána diverzifikálunk esetleg lokáció szerint.
Itt a Cápák között című műsor jut eszembe, és ott ez tipikus helyzet szokott lenni. Időről időre van egy vállalkozó, aki még itthon alig csinált valamit, és már szeretne.
De már hódítja meg Európát, igen.
Európa vagy Amerika, és ott jellemzően azt szokott ugye a Cápáknak a véleménye lenni, hogy először csináld meg itthon, vidd fel, ha nem is 100%-ra, de egy jó erős 70-80%-ot mutasd meg, és akkor kezdj el nyitni külföldre.
Igen. Ebbe gondolkozunk, mert fókuszvesztés, mert teljesen új, nyilván akkor szerződéseket meg kell csinálni adott nyelven, vagy angolul. Nem mindenki tud mondjuk olyan folyékonyan tárgyalni, akkor több időt elvisz, hogyha kell személyes találkozó. Tehát, hogy ez egy teljesen más szervezést igényel. Megcsináljuk, hogyha jön ilyen igény, de hogy most még nem, a fő fókusz az tényleg itthon van. Én azt gondolom, hogy a 150-200 ügyfélig fel tudunk menni, következő 2-3 évben, ez most nagyjából a célunk, 2026-ig 200 ügyfelet elérni, és majd utána gondolkozunk abban, hogy hova nyissunk. És még ennek az ügyfélkörnek a kiszolgálása is, még ebbe is nagyon sok elágazás van, ami felé lehet menni. Tehát még így is nehéz megtartani a fókuszt, hogy csak itthon vagyunk, és csak nagyjából egy dologgal foglalkozunk. Mi lenne, ha ez még több lenne? Tehát nekem a legnagyobb tanulság az elmúlt 5-6 évből az, hogy a fókuszt ezt itt tényleg muszáj tartani. Nehéz, mert vállalkozóként nyitottak vagyunk az új dolgokra, mindig kísérletezni akarunk valami újjal, és jöhetnek az ötletek, de muszáj nemet mondani, és így tartani a fókusz, és most már amióta itt tartom, 2-3 éve, azóta működik.
És mi a praktikán ez, hogy mi alapján mondasz nemet egy lehetőségre? Gondolom, most is jönnek folyamatosan a lehetőségek, de mi alapján egy az egyben nemet mondasz, vagy azért mérlegeled is van, ami...
Inkább az, hogy megnézem, leírom magamnak, elrakom a fiókba, és akkor majd egyszer jó lesz, hogyha ha majd ott tartunk. Uh-huh. Mondok két példát, ami most ilyen shiny object, ilyen nagyon, nagyon csillogó lehetőség, és nagyon közel van hozzánk. Az egyik az, hogy van egy 2000 fős HR adatbázisunk, tehát akik a karrier oldalunkon jelentkeztek az elmúlt 3 évben, az nagyjából egy 2000 fő. Ez egy nagyon értékes és nagyon részletes adatbázis. Nyilván felmerült a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha ezeket a jelölteket közvetítjük, kölcsönözzük, uh-huh. DM leveleket küldünk erre az adatbázisra, hiszen nagyon sok ügyfelünk vagy partnerünk mondta, úristen, nekem is kéne ilyen ember, segítsünk. Ez is egy ilyen shiny object, hogy ott van lehetőségként, de ez egy tök új üzletág, itt kvázi tényleg munkaerő közvetítés vagy kölcsönzés, aminek vannak jogi feltételei, engedélyeztetés, financiális feltételi letétet kell az egyikhez letenni. Tehát van egy csomó feltétele, egyáltalán foglalkozunk-e vele, vagy tök fölösleges és hagyjuk, de ott van a lehetőség. A másik ilyen pedig a salesnek a telefonos része. Az is, hogyha egy bizonyos szintre fölvisszük, ügyfelek már jelentkeztek be, hogy nekem is kéne, én időpont egyeztető kollega, bérbe adjuk el a kollégát. És mondtam, hogy egyelőre nem, mert most még házon belül csináljuk ezt, de ott is lehetne egy új üzletágat nyitni, nevezzük call centernek, sales centernek, időpont egyeztetés szolgáltatást eladni, látom, hogy lenne rá igény. De most azt mondtuk, hogy oké, egyelőre elrakjuk a fiókba, majd amikor megérünk rá, akkor, és van rá egy olyan kollega, aki ezt tudja felelősen vinni, majd akkor elővesszük. És akkor ennél még sokkal extrémebb ötletek vannak, ami még távolabb van most jelenleg tőlünk, de ez a kettő azért tetszik amúgy, mert nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik a szolgáltatásunkhoz. Mert valaki vagy azt mondja, hogy kiszervezi a marketinget és nekünk adja, vagy neki ember kell, aki megcsinálja, abban is tudunk segíteni. Tehát akkor nem nagyon lenne olyan szituáció, amit nem tudnánk megoldani valahogy.
Köszönöm ezeket a példákat, ezek nagyon gyakorlatias, meg tényleg ilyen shiny objectek. És ami érdekesség, hogy ugye most tartasz valahol, és ha már kétszer ekkora lenne a cég, több mozgástered van pénzügyileg, akkor meg ugye pláne ott van ez a lehetőség, vagy hiba lehetőség, hogy ott a pénz igazából bele tudod önteni, és szerintem ebbe sokan beleesnek, akik már egy picit nagyobbra nőttek, és van nagyobb pénzügyi mozgásterük, hogy ott a lehetőség is belevágnak, és ugye ez tipikus helyzet szerintem, hogy már van egy ilyen 500 milliós, 1 milliárdos cég, van benne 2-3 üzletág, a tulajdonos nem látja, hogy melyik hogy teljesít, csak ugye érzésből, mert az szexi volt, meg az izgalmas volt, és abba belevágott.
Meg valami új. Tehát szerintem az új az annyira csábító, és mondom, hogy vállalkozóként, hogy azt keressük, hogy egy új ötlet, egy új lehetőség, egy új, na ez lesz most az igazi. Közben meg ugye pont Alex Hormozi, a Cody Sanchez, őt nagyon szeretem, ő is mexikói-amerikai, azt hiszem, vegyes állampolgár. Az ő modellje, ez a boring businesses. Unalmas biznisz, de termel pénzt. És hogy igazából nem a szexi, nem az új, nem a csillogó, hanem az unalmas, amihez kitartás kell, és nyomni kell, és nézni kell a controllinget. És akkor pont ezt képviselik.
Beleláttál a fejembe, mert ugyanezt akartam behozni, az unalmas bizniszt, hogy egy igazán jó profittermelő vállalkozás, az nem annyira izgalmas.
Igen.
Az unalmas is működik, uh-huh. Üzemeltetni kell, és jól működik. Ugye beszéltünk a beszélgetésünk előtt is a szűkítésről, mint dologról, hogy egy termékre, szolgáltatásra fókuszálni, meg beszéltünk arról, hogy mekkorák vagytok, milyen célok vannak, de hogy beszéljünk arról is, hogy hogyan össze nektek ez a bevétel, akár a 120, akár majd a 200, mikből jön össze, mi az a 3-4 tevékenység?
Pont 3, beletaláltál. 3 nagy halmaz van, amiben most gondolkozunk. Az egyik a mindenféle videó, ez lehet cégbemutató, image videó, rendezvény, termék, minden, ami videó készítés kategória, ez nagyjából az egyharmada a bevételnek. A másik harmada az a podcast, bár azt is videós formába vesszük fel ezeket, és nagyjából egy ilyen 20 műsor készül nálunk, de mégis ezt egy elég jól körülhatárolható önálló terméknek, szolgáltatásnak kategorizáljuk. És a harmadik harmad az a minden más, ez a SEO, weboldalak, hirdetéskezelés, és nem azt mondom, hogy mert mindenben mi vagyunk a legjobbak, és annyira értünk hozzá, hanem egyszerűen látjuk azt, hogy ez egy muszáj kapcsolni hozzá ezt a szolgáltatást, és vagy átadjuk egy partnernek, aki megcsinálja, vagy megoldjuk házon belül. Mert, és akkor ezen ment a vívódás már nagyon régóta, hogy most dobozoljuk le, és csak egy dologgal foglalkozunk, csak videó, csak podcast, vagy nyissuk ki az ollót, és legyünk egy kicsit általánosabb, komplexebb marketing ügynökség, és így oda-vissza csiki-csukiztunk ki tényleg éveken át, és most már azt látom, hogy muszáj a komplex felé menni, mert talán nem is elég nagy a piac ahhoz, hogy itthon Magyarországon csak ledobozolva egy videótípussal szűkítsem a tevékenységünket. Szerintem ahhoz kicsi azért a piac, talán. Aztán lehet, hogy nem jól látom. Másik meg, hogy nagyon sokszor megcsinálunk egy jó videót, és akkor felmerül a kérdés, hogy oké, és hogyan tovább? Hogy lesz ennek nézettsége? Hogy fogjuk hirdetni? Hogy fogjuk terjeszteni? Vagy fordítva, csinálnánk a tartalmat, de még nincs egy weboldala az ügyfélnek. Akkor egyszerűen az a nulladik lépés, hogy legyen egy jó, egyszerű cégbemutató oldal, és csak utána tudunk bármilyen marketing tevékenységet csinálni. Tehát, hogy ez annyira összefügg ez a kettő, hogy itt úgy döntöttünk, hogy ezt megcsináljuk, és vagy házon belül, vagy partnerek segítségével, de bent van a portfólióban, és ezt nem tudjuk levágni, vagy nem akarjuk most levágni erről.
Ugye abban a felvétel előtt egyetértettünk, hogy azért ez nem egy kőbe vésett dolog, hogy már pedig szűkíteni kell. Ugye egy nagyon jó tanács a legtöbbeknek, és érdemesebb az irányba menni, mert a legtöbbeknél nagyon hiányzik ez. De hogy nincs kőbe vésve, és inkább neked kell megtalálni, hogy a saját cégedben, a saját üzleti modellben, ezzel a csapattal, a te személyiségeddel, kapcsolati rendszereddel, stb. Mi az, ami a legjobb irány a sok-sok út közül.
De próbálunk együttműködni itt is több partnerrel, tehát van nagyon sok olyan átfedésünk, hogy mi is meg tudjuk csinálni házon belül, de van rá partner. És akkor ott eldöntjük, hogy éppen mikor melyik a célra vezetőbb, akár a SEO kapcsán, akár a PPC. Például a PPC-be, tehát a hirdetéskezelésbe olyan dolgokba bele se kezdünk, amihez tényleg nincs meg az a tapasztalat vagy szakértelem, ami szükséges hozzá. Ott akkor mindig átadjuk valamelyik társügynökségnek, és hogy nagyon sokakkal bár konkurálunk, de mégis partneri viszonyt alakítottunk ki, és ez amúgy tök jó így.
Még egy fontos téma van, ami szerintem izgalmas, és sok KKV vezetőt foglalkoztat, a hallgatókat is, hogy ez az operatív vezetés szintlépés, hogy már te legyél az operatív vezető, hogy ezzel kapcsolatban hol tartasz, milyen élményeid vannak?
Hú, ez is egy nagyon jó topik, szerintem sokan küzdenek a delegálás nehézségeivel. Én azt gondolom, hogy relatív jól megy, tehát hogy szerintem nagyon-nagyon sok mindent már át tudtam adni a kollégáimnak. Tehát például az operatív ügyfelezésben nagyon-nagyon-nagyon minimálisan nézek bele, vagy nyúlok bele. Az értékesítésben még igen, és az összes ilyen kontrolling meg háttértevékenységben igen, ott vagyok és figyelek. De dolgozok azon, hogy tényleg ez minél jobban, minél több legyen delegálva. És most amit rendszeresen csinálok, van amit hetente, van amit havonta, hogy csinálok egy ilyen önreflexiót, egy ilyen review-t a hetemről, meg a hónapjaimról. Az egyik, hogy általánosságban átlapozom a naptáramat, hogy mivel foglalkoztam, mik voltak a számok, mi volt a jó, mi volt a nem jó. Ugye az egyik megközelítés ez a start, stop, continue, hogy mi az, amit el kéne kezdeni csinálni, mi az, amit abba kéne hagyni, mi az, ami tök jó volt, és hát folytassuk így. A másik megközelítés ez a parétós, ez a 80-20, hogy melyik volt az a 20%, ami mondjuk a legnagyobb eredményt hozta, és lehet, hogy nekem az, hogy például a legnagyobb ügyfelekkel elmegyek ebédelni. És lehet, hogy az a legnagyobb effortom, hogy azokat a kulcs kapcsolatokat én ápolom, lehet, hogy az én 20%-om, amivel a legnagyobb hatást érem el. Nem tudom, ezt folyamatosan elemezni kell. És a harmadik, ami nekem nagyon tetszik, és most ezt kezdtem el gyakorolni, hogy most én a naptáramba vezetem az összes tevékenységemet, és hogy tényleg egy időblokkok, hogy éppen mivel foglalkozok, azt én most a naptárba vezetem. Ilyen Toggle meg külső szoftverek nekem nem váltak be, mert vagy elfelejtem elindítani, vagy leállítani, vagy nekem az annyira nem működik. De a naptáram, mivel úgyis azt szerint élek, oda beírom a kis 15 perces sorokat, hogy mit csináltam. És havonta visszanézem, az azt mondom, a Tim Ferriss írta talán először a könyvébe, hogy A, E vagy D betűket írok mellé, az az, hogy automatizálni kéne. Miért csinálom manuálisan, amikor van rá szoftver, és lehetne automatizálni. E betűt írok mellé, hogyha eliminálni kell, vagyis az felejtsem el ezt a tevékenységet, mert fölösleges. És D betűt írok mellé, hogyha delegálni kéne, mert nem nekem kéne csinálnom. És mai napig számos olyan dolog maradt még mindig rajtam, amit miért, minek tartok magamnál, és kéne delegálni, ki kéne adni a feladatot. Csak vagy bonyolult leírni, bonyolult elmagyarázni, vagy azt gondolom, hogy túl bizalmi dolog, és azért nem adom át. De ezek sokszor itt vannak bennünk, ezek a korlátok. És hogy minél többet kell delegálni.
Mit gondolsz az átlag magyar KKV vezetőnek a feladataiból? Hány százalék az, amit tényleg neki kellene csinálni?
Hát szerintem 10-20. Tehát valójában nekünk tényleg a stratégiával, stratégiai partnerekkel kéne foglalkozni, a cég stratégiának az összerakásával, esetleg a HR-ben a kulcs pozícióknak a megtalálásában. Uh-huh. És kb. Így a többit le kéne adni. De én is, a HR is olyan, hogy nyilván még rajtam keresztül folyik minden új felvétel, tehát ebből is lehetne még sokat lehetne delegálni.
De te már ráléptél erre az útra, szerintem is tudatosan foglalkozol vele korábban, nem most kezdted.
Hát igen, illetve én ezt már alkalmazottként is valamilyen szinten megéltem, ott is voltak ilyen 10-20 fős csapatok, akiket vezethettem, tehát már ott is maga az, hogy feladatot adok ki és számon kérek, az már ment, de teljesen más az, amikor a saját büdzsétből, a saját kockázatodra építed ezt a csapatot. Kicsit azért máshogy működik az ember ilyenkor vezetőként. De az biztos, hogy a delegálás az egyik kulcs szerintem a fejlődéshez. Most egy következő szint, amiben gondolkozok, ez a mindenhol kicsit más a megfogalmazása, hogy ez most személyi asszisztens, vagy executive asszisztens, Amerikában ez a chief of staff-nak szokták nevezni, ez egy ilyen jó megfogalmazása. Gyakorlatilag tényleg az a jobb kéz, aki már a bizalmi dolgaidba is belelát. Nekem most ez a következő szint, mert nagyon sok olyan dolog van, amit azért nem delegálok, mert túl bizalmi. Ez és ez még egy következő lépés. Egy
vezetői jobb kéz, aki...
Mondjuk igen.
Uh-huh. Valószínűleg neki még, mivel egyre nagyobb ugye a cég, egyre több mindennel kell neked is foglalkozni, meg egyre több minden van a fejedbe, valószínűleg egyre inkább tudna neked sokat segíteni.
A szakmai dolgokat azt gondolom, hogy könnyebb. Tehát az, hogy most konkrétan van erre is, van egy, azt nem tudom, ki hozta ezt a skálát, hogy a delegálásnak a lépés, hogy melyik pozikat érdemes sorban. Ugye először az adminisztrációt, az a legevidensebb, aki nem tudom, számlázást intézi, postát, levelezést, tehát az adminisztráció az első, amit a legkönnyebb leadni. A második az maga a delivery angolul, tehát az maga, aki a szolgáltást elvégzi, annak bizonyos részfeladatai, tehát mondjuk mi szolgáltatunk marketinget, abból mondjuk a szövegírást kiadni, a videókészítést delegálni. Ugye ez a második szint. És a harmadik, negyedik az a marketing és a sales, azt hiszem előbb a marketing, utána a sales, és az ötödik az a leadership, a vezetés. Tehát ez is egy nagyon, nagyon érdekes skála szerintem, hogy hol tart most a kedves néző vagy hallgató a delegálásban, hogy mi az, amit a csapata csinál már. És sokszor amúgy én például a salesre visszakanyarodva, én nagyon sok olyan hozzánk hasonló méretű céget látok, ahol bár van már marketing, már ki van delegálva sok minden, de mivel nincs sales csapat, ezért az ügyvezető a sales-es. És ő hozza be az ügyfelet, és utána már ledelegálja a csapatnak. És ez is egy szűk keresztmetszet. Mert én, hogyha elmegyek két hétre nyaralni, akkor nincs sales. Akkor megállt az új ügyfelszerzés.
Hát ez szerintem egy nagyon szűk keresztmetszet, amikor az ügyvezető a sales-es, mert ott igen, tehát az egy pozitív dolog, ami el tud menni nyaralni, de ugye bármi történik, vagy már változik az ő kedve, a munkamorája, akkor nem lesz annyi bevétel, az
igen.
Nagyon szűk
keresztmetszet. És én sok ilyen példát látok amúgy magunk körül. És én most azt gondolom, megkockáztatom, szerintem most elmehetnék egy hónapra, ha úgy alakul, vagy nem tudok dolgozni valamiért, vagy lesérülök. Tehát szerintem most nem állna meg a cég, most már az alapok megvannak. Az más kérdés, hogy most kell a hatékonyságon dolgoznunk, és a további növekedésem.
Zoli, szerintem lassan a végéhez közeledünk. Mi van még benned, mit üzennél a hallgatóknak, amire szerinted most figyelni kell, amit érzel, hogy még el kell mondanod?
Szerintem tényleg már lehet, hogy elcsépelt, de hogy ez a rendszerezettség, és hogy legyen jó vállalatirányítási rendszer, CRM rendszer, mindent vezessenek. Nagyon sok olyan példát láttam így a marketinges együttműködésben, hogy van valami rendszerünk, de hát igazából nem tölti senki. Csak nyűg a csapatnak, és hát azért nem töltik, mert az értékesítők mindig úton vannak, és nem tudják a kocsiba felírni a memót. Na, tehát ezt ne hagyjuk. Tehát szerintem a legfontosabb vezetőként, hogy rákényszerítsük és érdekelté tegyük a csapatot, hogy vezessék a rendszereket, rögzítsék az információkat, mert szerintem ez a legnagyobb érték. Tehát ma nekünk az, hogy a CRM-ben van 12 000 cégünk teljes információs háttérrel, kivel, mikor, mit csináltunk. Az, hogy van a HR modulunkban 2000 jelölt teljes profillal, ez a legnagyobb érték, amivel tudunk tovább növekedni. Tehát nekem ez a javaslatom, hogy rendszerben gondolkozom mindenki.
Ugye néztük is a rendszereteket a felvétel előtt, és ugye meg is jegyeztem, hogy milyen jó, hogy visszamenőleg megvan ez a csomó alatt, tehát bármikor vissza tudsz nézni évekkel ezelőtti dolgokat is belőle.
Igen.
Jó, szuper, Zoli, köszönöm, hogy eljöttél, elfogadtad a meghívást. Szerintem nagyon tartalmas beszélgetést tudtunk hozni, és tényleg a növekedésről beszéltünk, annak a pozitív-negatív aspektusairól, és szerintem tudnak a hallgatók magukkal vinni ebből olyan gyakorlatias dolgokat, amit akár ma, holnap, jövő héten el tudnak kezdeni beépíteni a cégükbe.
Köszönöm a meghívást, meg bárkiben maradt kérdés, akkor nyugodtan írj meg kommentbe, és igyekszünk válaszolni.
Kedves hallgatók, most már felétek fordulok. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ha végighallgattatok minket. Javaslom, hogy kövessétek be a podcastet különböző platformokon, TikTokon, Facebookon, YouTube-on, iratkozzatok fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre, amit megtaláltok a www.nyereségesvállalkozás.hu/feliratkozás oldalon, és hát hallgassátok a podcastet, küldjétek el barátaitoknak, ismerőseiteknek. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
Ez volt a Nyereséges Vállalkozás podcast, Csehil Ádámmal a mikrofon mögött. Ha tetszett az adás, akkor küldj rá egy pozitív értékelést, és kövess be a csatornát a Spotify, az Apple és a Google Podcast platformokon, illetve YouTube-on. További hasznos tartalmakért iratkozz fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre a www.nyereségesvállalkozás.hu/feliratkozás oldalon.